kapcsolódik ahhoz, amire ma szeretnék sort keríteni, nem lezárva beszélgetést, hanem inkább csak egy picit megszakítva, és akkor akár lehet innen folytatni. Emlékeztek rá, hogy hetekkel ezelőtt tulajdonképpen az, amit most Gábor mondott a vége felé, kezdtem el beszélni arról, hogy az Isten gondolata az az, hogy a szeretetével meggyőzze a világegyetemet. És beszéltünk a Korintus 13-ról, ezekről pontosan, hogy teljesen mindegy, mindenfajta áldozat, ami mögött nincsen az isteni szeretet, az nem ér semmit. És aztán elkezdtük a János levelének a végig gondolását, és nem sokkal, néhány verssel szeretném csak folytatni. Ez a néhány vers első látásra nem biztos, hogy megragad benneteket. Általában a hívő embereket szerintem nem nagyon ragadja meg, mert úgy gondolja, hogy ez egy letűnt történeti korszakra vonatkozó gondolatsor. Vegyétek elő, vegyük elő, és nézzük meg a második fejezet, a János levelének a második részéből. A múltkor visszamaradt versek. Emlékeztek, azzal fejeztük be, hogy elmondja a figyelmeztetést, hogy ne szeressétek a világot, mert minden, ami a világban van, az a testnek kívánsága, a szemnek kívánsága, az élet kérkedése. És azzal fejezi be, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Innen szeretném folytatni a maradék verseket. 18. Második fejezet, 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, az Antikrisztus eljön, most pedig sok Antikrisztus támadt, amiből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt. És mivel semmiféle hazugság nincs az igazságból. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azért nem lehet az Atya sem. Aki vallást tesz a Fiúról, azért az Atya is. Amit azért kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azokról, akik félrevezetnek titeket. De az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és ne szégyenüljünk meg előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az tőle született. Átérzitek ezt a problémát, hogy itt van előttünk egy rész, ami valamikor szólt egy korszaknak a gyermekeihez. Történelemtudomány szempontjából akár azt is tudjuk, hogy ez miért volt akkor indokolt, de a kérdés sokkal inkább az, hogy számunkra miért indokolt. Ugye beszéltünk róla, hogy János alig két nemzedékkel éli túl Jézus, de az egy hosszú idő, a 90-es évekig tart az ő élete, az egy nagyon hosszú idő, és nagyon gyorsan megtörténik az elszakadás az eredeti krisztusi gondolattól, a krisztusi szeretett módszertanártól elszakadnak, és megjelenik egy olyan áramlat, amelyik talán azt is egy picit kihasználva, hogy soha nem lehet tudni, hogy befejezetté az az ismeret halmaz, amit fölhalmoztak abban az időszakban. Ne felejtsétek el, nincsen evangéliumok. Ne felejtsük el, hogy az, hogy nekünk már kiérlelődött formában ránk maradt a 4 evangélium, az apostolok cselekedete és a levelek, az nem az 50-es, 60-as éveknek a terméke. Számtalan kézirat forgott közre, nagyon sok szájhagyományt ismertek az emberek, és bizony, mivel nem mindenki indult úgy, ahogy a János levele mondja, hogy mi a fogódzópont, hogy azok, akik látták, akik hallották, akik megérintették, akik kapcsolatban voltak az Isten fiával, azokban valami olyasmi termelődött meg az élet, az életnek beszéde, amit aztán utána kiárasztottak, továbbadták a következő, őket követő generációra, és megindult az életnek az áradása. Ugye ez volt a normális elképzelés, ez a természetes útvonal, és ez kéne, hogy ma is legyen, hogy semmi másról ne beszéljünk, mint csak amit bennünk életté vált, nem arról, amit úgy gondoljuk, hogy hát ez egy érdekes teória, akár lehetne is róla jó vitaesteket rendezni. Tehát akkor azért nagyon gyorsan megindult az, hogy megjelentek azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy ez jó, de esetleg nem lehet meghallgatni mondjuk a Tamás evangéliumának is a részleteit, vagy a Péter evangéliumának nincsen, vagy a Mária evangéliumában nincsenek igazságok. Most nem a keletkezési időkről akarok beszélni, vagy az, azok az akkori alapművek, a Jézus mondásai mondjuk, amiből persze használtak itt-ott az evangéliumok is. De hogy mindezek hamar olyan módon kerültek terítékre, mint egy lehetőség az ismeret bővítésére, egy lehetőség az ismeret szerzésére, és egy lehetőség arra, hogy az ilyen módon kibővített ismeretanyagot elkezdje az elme összerendezni, meginduljanak azok az automatizmusok, amik már rég nem arról szóltak, amit a János így most megpróbálja visszahívni a hallgatóságot, hogy ez téves út. Hiszen amit láttunk, amit hallottunk, azt hirdetjük. És azért hirdetjük, mert ez a közösségnek az útja. Ahogy nekünk közösségünk van az Atyával, azt szeretnénk, ha nektek is közösségetek lenne az Atyával, és közösségetek lenne velünk, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az Atyával, de nem olyan módon, hogy ugyanazokat a dolgokat kezdjük el szajkózni, vagy egyetértünk abban, hogy ez igaz, az meg nem igaz, ez igaz, meg az meg nem igaz, hanem olyan módon, hogy megismertük az Atyát. Emlékeztek, azzal zártuk múltkor a gondolkodást, hogy János azon morfondírozik, hogy vajon van-e még remény arra, hogy újjá lehet éleszteni ezt az ősi gondolatot. Kicsit gondba vagyok. Azért vagyok gondba, mert tudom, hogy most amiket mondok, megint olyanok, amik megdolgozzák az itt léteteket. Szeretném fölkönnyíteni, szeretném nagyon valamilyen, tudod, ilyen habos dologgá tenni, de nem nagyon sikerül. Úgyhogy egyáltalán nem fog bántani, hogyha közben kikapcsoltok, még kevésbé, ha közben bekérdeztek, hogy azzal jelezzétek azt, hogyha úgy érzitek, hogy na most leálltak a kerekek, most nincs tovább, most kár tovább menni a Zolinak, mert a következő 20 percben mi már stand-by-ba vagyunk, mert akkor inkább beszélgessünk másról. De hát azért az ige előbb-utóbb ilyenekről mégiscsak beszél. Ugye, és az volt a kérdés, hogy van-e még remény? És akkor azt mondja János, hogy írok nektek. Mi az alapja annak, hogy még írok? És bármilyen könös, nagyon, nagyon elemi dolgokat már ő úgy ítél meg, hogy de jó, hogy még megvan. Az egyik, amit megítél, hogy de jó, hogy még megvan, az az ismerethalmaz. Pont az, ami egyébként autonóm tud lenni. Azt mondja, hogy de jó, hogy azért az eredeti ismeret halmaz is ott van nálatok. Megismertétek az Atyát, és emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy ebben az esetben az ismeret szó az nem az a mély rétegi ismeretet jelenti, ahogy a Máté ránéz a Martinára, és el tudja mondani azt, hogy ismeri, nem tudja, hogy hogyan, de annál sokkal többet tud róla, mint amit a felszín alapján én le tudok róla olvasni, és ezt bárki elmondhatja mondjuk egy házasságban. Ez egy zsigeri, ez egy mély rétegi ismeret. Hanem elmondja, hogy ami adottság az már nem több, mint a fölhalmozott tudástár, a lexikális tudás. De addig, amíg a lexikális tudást még nem rontotta meg valami torz dolog, hanem csupán meglévő tudás, ami ha aktivizál az Isten kijelentése, akkor élővé válik, addig az jó. És ez van meg az idősebb generációba, és elmondja, hogy jó az, hogy még az fiatalabb generációban megvan a készség, hogy küzdjön a bűnnel, hogy küzdjön a gonosszal. És hogyha ez a két alapvető dolog megvan, hogy van egy eredeti ősi tudás, valamikor megismertük az atyát, és még visszaemlékezünk arra, hogy mit jelent a bűnbocsánat, mit jelentett az, ahogyan mi rácsodálkoztunk arra, hogy ki az Isten. Rátelepetett egy csomó hordalék gondolat, beszéltetek előbb a katolicizmusról, de beszélhetünk ugyanúgy a protestantizmusról, vagy bármelyik gyülekezetről. Rátevődhetett egy csomó hordalék gondolati szinten, de akkor, amikor egy embernek azt kell eldönteni, hogy ismeri-e az atyát, vagy nem ismeri az atyát, hogy tudja azt, hogy bűnbocsánata van, nem azért, mert azt bliflázták neki, hogy örök biztonságot van, hanem azért, mert a szívében tudja, hogy bűnbocsánata van, akkor azért ez egy olyan ismeret, aminek a megelevenítése, hogyha társul azzal, hogy visszatérünk a kapcsolati tőkéhez, az Istenhez, akkor az reményteljes. No, ez volt a múlt. És most elmondja János, hogy bizony itt van az utolsó idő. Azóta is itt van az utolsó idő. A régi egyházatyáktól kezdve, és ők azért tekintették ezt utolsó időnek, az apostoloktól kezdődően, anélkül, hogy tudták volna, hogy ez vajon 100 évet fog jelenteni, 5 évet, vagy 2000 évet fog jelenteni, mert azt érzékelték, hogy a proféták nem mondanak semmi olyan közbűső eseményt a Krisztus eljövetele előtt. Krisztus eljöveteléről, második eljöveteléről beszélnek, de a Krisztus első eljövetele és Krisztus második eljövetele közötti időszakban nem mondanak semmilyen olyan profétai eseményt, ami miatt azt lehetne gondolni, hogy vannak még különböző állomások. Ebből, hogy itt van az utolsó idő, ez azt is jelentette az ő számukra, hogy bizony a Isten kijelentése lezárult. Krisztusban mindenné lett, beteljesedett. És ezért tartották annyira fontosnak, hogy legyél kapcsolatban a Krisztussal, és ha Krisztussal kapcsolatban vagy, akkor mindazt megkapod rajta keresztül, amiben hiányod van. És csak visszatérni tudok olyan dolgokra, amiket olyan sokszor elmondtam azt, hogy mert Krisztus azt mondta, hogy ebben a szeretett kapcsolatban válik az egyébként üres ismeret ható ismereté. Ebben a szeretett kapcsolatban, vele való szeretett kapcsolatban teljesedik be az, hogy azok a igék, amiket az ember szelídséggel befogadott, azok a szükséges időben, a szükséges módon összerendeződnek, és hatóvá válnak, használni tudjuk azokat. János tehát egy különös dolgot választ. Azt mondja, hogy oké, ez maradt, ezek vannak, akkor most gazdálkodjunk ebből. Építeni fogok arra, hogy van egy csomó ismeretetek. Nézzük meg, hogy ezekből az ismeretekből, hogyha csak józan emberként tekintetek körül, akkor mi minden következik. Elmondja azt, hogy itt az utolsó óra, sok antikrisztus támadt, és ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. És megint csak a szó, amit használ a tudásra, az, amit múltkor elmondtam, ez a ginoszkó szó, az a fölhalmozott tudásról beszél, hogy van egy halom profécia, ami ezekről az időszakokról beszél, van Jézusnak egy csomó figyelmeztetése, ami ezekről az időszakokról beszél, és most, hogy előttetek van, most józan emberként is természetesen juthatok arra a következtetésre, hogy itt az utolsó óra. És elmondja azt, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Ez egy, nem olvasom végig, ismert mondat, ránk is ránk mondták, hogy kiváltunk, mert nem voltuk közülük valók. szerintem sokakra rámondták a történelem során, hogy azért váltak ki, mert nem közülünk valók, és persze ugyanúgy vissza lehet élni ezzel a mondattal is, mint az igen minden egyéb mondattával, de ahogyan folytatja az, hogy mi a határvonal, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan. Na és akkor itt várt. Eddig szerettem volna eljutni, nem már csak remélem sokkal könnyebb lesz. Amikor elmondja ezt, hogy és ezt tudjátok mindnyájan, akkor nem a megszokott elméleti tudás szót, a ginoszkó szót használja, hanem egy egészen más görög szót használ. Ez az eidó szó, amit használ, aminek nem nyelvészkedni szeretnék, de úgy nagyon-nagyon leegyszerűsítve pontosan az a lényegi tartalma, mint amit a Máté és a Martinak okán mondtam, hogy van egy mély rétegi ismeretetek. Ez a Szentlélek jelentette ki, ezt, az a réteg, amilyen mély rétegi ismeret, amire azt mondja, hogy és ezt tudjátok, az azért tudjátok, mert kenetetek van a Szenttől. Ez lehet a Szentlélek, vagy Jézus Krisztus bennünk lakozás, ez ugyanaz végül is. De mégis a gondolat az, hogy most, amikor el akarjátok dönteni, hogy ezek a folyamatok normálisak, vagy abnormálisak, akkor ne egy analitika mentén akarjatok erről dönteni. Ne egy analitika mentén akarjátok eldönteni, hogy ők helyesen cselekedtek, vagy helytelenül cselekedtek. Ne engedjétek, hogy becsapjon benneteket az, hogy elkezdtek bírói szerepkörben a jelenlegi kort megítélni, hanem figyeljetek be, figyeljetek belül, figyeljetek a Szentlélekre, figyeljetek arra, hogy a Szentlélek hatalmat adott. Ugye ez a kenet szónak a jelentése, hogy hatalmat és méltóságot adott arra, hogy Isten fiainak neveztessünk, hogy Isten fiaiként Isten gondolatai megfogalmazódhassanak bennünk, és hogy ebből az ismeretből, az Isten gondolatából táplálkozva ítéljük meg a környezetünkben zajló eseményeket, ne pedig a felszínes tudásból ítéljük meg. Ezt azért mondom, mert utána elég gyakran ezt használja, tehát tulajdonképpen ezekben a gondolatokban, hogy nem azért írtam, mert nem ismeritek, és ugyanazt a szót mondja az igazságot, hanem mivel ismeritek, és megint ugye ezt a szót használja, és mivel semmiféle hazugság nincs az igazságból. Szóval leegyszerűsítem. Azt mondja, hogy bármilyen korban éltek, és ezt mondhatjuk ma is, bármilyen korban élünk, hogyha meg akarjuk érteni a körülöttünk zajló eseményeket, hogyha nem ismeretelméleti csatákat akarunk folytatni, akármilyen ügyben, legyen az bálványok ügy, vagy legyen az halálos bűnök ügy, vagy legyen az urvacsora ügy, vagy legyen az, mindegy, bármit elmondhatok, hogyha nem ismeretelméleti vitákat szeretnénk, akkor egy dologból táplálkozhat az, hogy kenetünk van. Hogy van egy olyan mély réteg, ami ha van, és aki engedi, hogy a mély rétegi ismeretéből táplálkozva döntsön a világ eseményeit, vagy körülvevő életet illetően, akkor ez biztonsággal el fog tájékoztatni bennünket, hogy merre menjünk. János korában úgy vélték, hogy nem elég az az ismeret, ami az apostoloktól származott. Mondtam, hogy ez azért is lehetett, mert nem tudták, hogy jön-e még valami újabb adalék. De nem tartották elégségesnek, és ezzel megindult a gnoszticizmus, megindult egy olyan áramlat, amelyik elkezdte ezt az apostoli tudományt fölgazdagítani. Új ismereteket hozzátenni, és az egészet együtt próbálta meg kezelni, és abból próbált meg következtetéseket levonni. Tehát az akkori gondnak az akkori gond abban fogalmazható meg, hogy a hallgatók honlók terében az ismeretek lezártságának, vagy le nem zártságának a kérdése állt. lezárt a Krisztusról szóló tudomány, vagy le nem zárt a Krisztusról szóló tudomány. Ezért tűnik nekünk úgy, hogy ma ez már nem releváns a mi életünkben, mert ezt olvassuk. Mi változott? Az a különös, hogy nem sok minden. Mert az igaz, hogy egyházi szinten elfogadta az egyház, hogy lezárt a Krisztusról szóló tudomány. És ez most már jószerivel 2000 év óta olyan tézis, amit már kevesen bolygatnak. Nem mondom, hogy egyáltalán, mert én máig is találkozok ilyen jelenségekkel, amikor az emberek megbolygatják ezt a kérdést, de már kevésbé. Aktuális akkor a kérdés? Azt hiszem, hogy aktuálisabb, mint valaha, mert az ördög talált egy újabb felületet, és úgy van, hogy a Petra mondja, hogy az ördög mindig megtalálja a felületet, amikor támadni akar. És most nem az a kérdés a mai keresztény számára, hogy lezárt vagy nem lezárt, hanem az a kérdés, hogy mennyire szabad, önállóan, autonóm módon gazdálkodni a lezárt ismeret halmazzal. Ez most nagyon bonyolult mondat, ugye? Pedig ezen áll vagy bukik minden, mert mi van? Van egy ismeret halmaz, vagy egy vélt lexikális tudás arról, hogy ki az Isten, hogy ki jelentette magát az Isten. És aztán van egy embercsoport, aki valamilyen módon elhelyezi a hangsúlyokat, meghatározza önmagát, és azt mondja, hogy azt mondja az Isten. Egy lezárt ismeret halmazból gazdálkodva. Utána jön egy másik embercsoport. Ő is elhelyezi a maga hangsúlyait, és ő is azt mondja, hogy azt mondja az Isten. És ez a kettő időnként nem találkozik. A katolikus nem találkozik a protestánssal, a karizmatikus nem találkozik a nem karizmatikussal, a kegyelem tanító nem találkozik a halálos bűnök tanítójával, és akárhogy nézzük a mai világot, azt látjuk, hogy noha van egy egységes Bibliánk, és van egy egységes Istenünk, és már nincsen olyan kísértés, hogy ezt kiegészítsük újabb és újabb új találmányokkal, de mégis egymás torkának esünk, éppen úgy, mint annak idejében a gnoszticizmus erre lehetőséget teremtett, és éppen úgy elsiklunk a fölött, a tény fölött, hogy az ismeret nem arra adatott egyikünknek sem, hogy önállóan gazdálkodjunk vele, hogy zsákmánynak tekintsük, hogy autonóm módon közelítsünk hozzá, hogy azt gondoljuk, hogy amit nekem mond a Biblia, azt kell, hogy mondja a másiknak. Hogy amit a Martinának mond, azt kell, hogy mondja a Gábornak, vagy amit az Istvánnak mond, azt kell mondani a Petrának, és fordítva. Ugye a kérdés az az, hogy na de akkor ebből hogy lesz egység? És 2000 év óta ez a kérdés zaklatja az embereket, és 2000 év óta ezért futnak bele az ördögnek ebbe a csapdájába, hogy mégiscsak elmennek az autonóm Biblia értelmezés irányában, mert elfelejtik azt, amit Jézus mondott, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy 100%-os megfeleltetéseket teremtsünk a Biblia bizonyos passzusai között. És bármilyen különös, a Szentlélek sem ezt munkálja bennünk. A Szentlélek nem a kíváncsiságunkat kívánja kielégíteni, hanem azt szeretné munkálni bennünk, hogy létrejöjjön az a kapcsolat Isten és ember között, amelyik, hogyha az ősi eredetiségében Istenre figyel, akkor egyszer csak megteremtődik bennünk a helyes irány, megteremti Isten bennünk azt, hogy mi a helyes válasz az élet által fölvetett kihívásokra, és helyesen fogunk cselekedni. Enélkül majdnem biztos, hogy csak egymásnak tudunk esni. Nem tudom, nektek különösen, nekem viszonylag különös, hogy amikor erre a mondatokra sort kerít János, ez ezelőtt közvetlenül az áll, hogy ne szeressétek a világot. És nem tudom nem észrevenni azt, hogy az egész intellektuális játszadozás, amiben a mai kereszténység benne él, az akarva akaratlanul azt tükrözi, hogy szereti a világot. Hogy megtanulta azt, hogy a világ módszertanával lehet győzni, megtanulta az érvelést, megtanulta azt, hogy nekem mindig igazam van, nekem jogom van, megtanulta azt, hogy ha nem tudom érvényesíteni az én igazságomat, akkor lenéznek, akkor kisebb rendűnek tartanak. És hát bizony nehezen megyünk szembe az árral, és nem nagyon tartjuk örömteli próbáknak azt, amikor olyan kérdésekben kell dönteni, akár a keresztény társadalommal való szembenállásban, hogy akkor ti nem hisztek a kegyelembe? Vagy, hogy akkor az a bűn nem is bűn? És mondhatnám vég nélkül ezeket a feszültségeket, ami mindig abból táplálkozik, hogy az ember nem engedte el a világot, nem engedte el a módszertanilag az elemzést, az analitikát, abban gyökerezik, és nem a kapcsolatot teszi az első helyre. Még csak annyit nem akarom tovább húzni, hogy nem csak ő tanítja János, hanem Péter is azt mondja, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. És ebben a mondatban megint az van benne, hogy mi az, ami az annak a jelentése, hogy mindennel megajándékozott, amögött az húzódik, hogy megismertük őt. És mivel ő benne minden megvan, ami az életre és a kegyességre kell, arra nem tért, hogy megvolna benne minden, ami az intellektuális vágyaink kielégítését szolgálná, de mi az életre és a kegyességre kell, az minden megvan benne, és ezt mind megadta nekünk. És talán még annyit, hogy Pál ugyanezekről ír, amikor a korintusiaknak, az örök problémás korintusiaknak azt mondja, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt hiszi, hogy ismer valamit, az még nem ismerte meg úgy, ahogyan ismerni kell, de ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten. És visszatér a gondolat ehhez, hogy a megoldás... Az mindig ugyanoda tér vissza. Olyan módon ismerni az Istent, ami nem egy kimerevített tudáshalmaz, hanem olyan módon ismerni az Istent, ahogyan a Biblia megfogalmazza, és nagyon gyakran mondom, hogy tudni azt, hogy az Isten a kijelentéseiben ismerhető meg. Kijelenti magát nekünk, megkérdezzük az adott helyzetben, nem merevítjük le a tudást, és nem vádoljuk a testvérünket akkor, amikor ő más módon jelent, ugyanazokhoz a kérdésekhez más módon jut hozzá, hanem elfogadjuk ezt, hogy a kijelentés módszertan az egyetlen olyan módszertan, amelyik tovább vezethet bennünk, és ami nem a világban gyökerezik, hanem Istenben gyökerezik. No, köszönöm azt, hogy türelmesek voltatok ennek a nehéz 11 versnek a végig gondolásában, és javaslom, hogy akkor... Szerintem az előző beszélgetésnek akár a folytatásaként fölteszem ezt a kérdést, hogy ti látjátok-e azt, hogy a mai korban mennyire az ellenségeskedés forrásává és az Isten ismerettől való eltávolodásnak a forrásává vált az, hogy az emberek ismerni vélik az Isten, közben pedig kihúgni belőlük a szeretet és a befogadás készség szinte a nullára csökken.